Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumából olvassuk. Máté evangéliumának 21. részéből, a 42. és 44. versből. Mondta nékik Jézus, sohasem olvastátok-e az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje, az Úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemeink előtt. És aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Foglaljunk helyet. Az Úr Jézus Krisztustól megszokott dolog volt, hogy hétköznapi életből vett példákkal jól meg tudott világítani lelki igazságokat. Itt is a hétköznapi életből vesz egy kődarabot, a szegletnek fejét, a sarokkövet, amit az ő korában az épületekbe beépítettek, és ezzel a kővel tulajdonképpen önmagára világított rejá. A saját személyének a jelentőségét, az ő elvetését és megdicsőítését akarta a beszélgető társai elé állítani. Gondoljuk most végig ezt a tanítást, amit ad nekünk itt a Bibliában. Először is ez a szegletkő, ez nagyon jól rávilágít az Úr Jézus Krisztusnak a jelentőségére. Ez a szegletkő az Úr Jézus korában az építkezéseknél nélkülözhetetlen kő volt. Ezt a követ az építők nagy gondossággal választották ki a többi kövek közül. Tudták, hogy ez roppant jelentőségű, ha azt akarják, hogy egy olyan épületet építsenek, ami nem egy düledező tákolmány. Ezen a kövön nyugodtak az oldalfalak. Ez hordozta bizonyos tekintetben a tetőszerkezetet is, ha volt. Volt ennek a kőnek irányadó szerepe, hiszen meghatározta egy épület falainak a függőleges irányát. Ráadásul összekötő feladatot is betöltött, mert az épület oldalfalait összekapcsolt és mindegy összetartotta. Ez a sarokkő egy nagyon fontos kődarab volt. Nélkülözhetetlen volt, ha egy jó házat akart valaki csinálni. Nos, amikor az Úr Jézus Krisztus itt önmagát szegletkőhöz hasonlítja, akkor ezzel magára vonatkoztatott egy ótestamentumi proféciát. Isten ugyanis Ézsaiás proféta által kijelentette azt, hogy, idézem, íme Sionban egy követ tettem le, drága szegletkövet. Nos, ahogy mondottam, az Úr Jézus önmagára vonatkoztatta a sarokkőről, a szegletkőről szóló proféciát, és kijelentette, hogy ő az a bizonyos, megjövendőlt, Istentől származó szegletkő a Sionban, Izraelben. És ezért ő az, akinek meghatározó szerepe van az egyes emberek, de az ő saját népe, sőt a népek, sőt az egész világ, sőt a leendő új világ vonatkozásában is. Nélkülözhetetlen fontosságúnak, jelentőségűnek nevezte magát az Úr Jézus ebben a beszédében. Most, kedves testvérek, ha egy kicsit vizsgálódunk még kijelentés körül, akkor rábukkanhatunk a Péter első leveinek második részében arra, hogy beszél még erről ott az apostol. Tudnélik a kőről. Azt mondja Péter apostol erről a kőről, az Úr Jézus Krisztusról, a szegletkőről, hogy ő egy élő kő. Élő kő. A kőt, azt tudjuk mindjárt, hogy halott dolog, élettelen dolog, de az Úr Jézus személyében egy élő kővel állunk szemben, aki életet ad azoknak, akik hozzá fordulnak. Aztán azt is mondja róla Péter apostol a levelében, hogy ő élőkő és kiválasztott kő. Kiválasztott kő. Maga Isten választotta őt, hogy legyen sarokköve az életünknek, a népünk életének, a világ életének, egy leendő új világ rendjének. Aztán azt is mondja róla Péter apostol, hogy drága kő. Drága, vagyis értékes. Noha csak 30 ezüstre becsülték az Úr Jézust, az ő értéke felbecsülhetetlen. Semmiért se adnák oda őt azok, akiknek élete immár általa meghatározott élet. És ami nagyon fontos, Péter azt is hangsúlyozza a levelében, hogy Isten maga helyezte le őt a Sionba. Vagyis Isten arra a földre, Izrael földjére tette őt le. Oda helyezte le. Ha tetszik nekünk, ha nem. Oda helyezte le. És nem mást helyezett le, hanem őt helyezte le. Őt Isten adta azért, hogy legyen szegletkő, sarokkő, újra mondom, az egyes ember, egy nép, az egy emberiség, vagy egy új világrend alapköve. Hogyha mindezeket, testvérek, összefogjuk, akkor látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak döntő jelentősége kell, hogy legyen a mi saját életünkben is. A mi saját életünkben is. Mindnyájan építkezésben vagyunk, bizonyos tekintetben mindnyájan építgetjük a saját életünket. De tényleg kérdés az, hogy a mi életünk épületében, mondhatnánk úgy is, hogy a gondolkodásunkban, az értékrendünkben, az erkölcsi felfogásunkban, a döntéseinkben, amiket hétköznapi életünkbe hozunk, mekkora jelentősége van az Úr Jézusnak. Az ő drága személyének, úgy is mondhatjuk az ő igéjének, hiszen a Biblia által beszél velünk. Ő az életünknek a szegletköve? Mekkora jelentőséget tulajdonítasz te az Úr Jézus Krisztusnak? Vannak események, amikre úgy nézünk, hogy nem tulajdonítunk neki különös jelentőséget. Azt mondjuk, hogy hát ez egy lényegtelen dolog, vagy esemény a mi számunkra. Aztán persze vannak olyan események, amik egy kicsit jobban foglalkoztatnak már bennünket. Amik mellett nem megyünk el szó nélkül, hogy így mondjam, amik nem hagynak érintetlenül bennünket. És vannak olyan jelentős dolgok az életben, amikkel feltétlenül foglalkozunk, és amelyekkel kapcsolatban mindenképpen állást foglalunk. Most az Úr Jézus Krisztus nálunk melyik kategóriában van? Olyas valaki, akinek nincs jelentősége a számunkra, vagy akivel néha egy kicsit foglalkozunk, vagy akivel mindenképpen foglalkoznunk kell, mert ő roppant jelentőségű. Egyébként tulajdonképpen attól függetlenül, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítunk neki, és nálunk melyik kategóriában van, attól függetlenül, testvérek, azt kell, hogy mondjuk az ige alapján, hogy ő neki döntő jelentősége van az életünkben. Döntő, nélkülözhetetlen, központi jelentősége van. Az ő jelentősége nem attól függ, az ő súlya nem attól függ, hogy mi mekkora jelentőséget tulajdonítunk neki, mekkora súlyt tulajdonítunk az ő szavának, az ő igéjének. Ő neki attól függetlenül döntő jelentősége van, mert ő az Istentől adott, élő, drága, kiválasztott, szegletköve a mi saját életünknek. Az országunk népének, az emberiség népének, és az új világrendnek is, amit majd Isten teremt. Tehát az első dolog, testvérek, amit szerettem volna így kiemelni az igéből, amit úgy gondolom az Úr Jézus emel ki először az ő beszélgető társainak. Én olyan jelentős vagyok a ti számotokra, olyan nélkülözhetetlen jelentőségű személy, mint amilyen egy kő, az a bizonyos szegletkő, annak a bizonyos épületnek, amiben esetleg ti is laktok. Másodszor azonban, testvérek, az Úr Jézus rámutat arra is, hogy a szegletkövet félre dobják. Azt mondja itt, hogy a követ az építők elvetik. Ez előfordult az ottani építkezések során, összehordott kövekből az építőmesterek hosszasan válogattak, méricskéltek, tanakodtak, vizsgálódtak a kövek között, és aztán volt, amelyiket eldobták, félrelökték. Ez nem lesz jó. Nem lesz jó. Keresünk egy másikat. Illő is volt, hogy ennek a nagyon fontos kőnek a kiválasztását ilyen vizsgálódások előzzék meg. Nos, Jézus Krisztus azt mondja itt az igényben az ő népe vezetőinek, mert itt a népe vezetőivel beszélget, hogy ők, mint Izrael házának az építőmesterei, fejei, kezükbe veszik őt, jelképes értelemben, megvizsgálgatják, szemrevételezik, jól kitárgyalják, megforgatják, megkocogtatják, majd arra döntésre jutnak, szinte kivétel nélkül, hogy a názáreti Jézus alkalmatlan arra, hogy sarokköve legyen az életüknek, a nép életének, az Isten tiszteletüknek. Nem hisznek neki, nem engedelmeskednek a szavának, szükségtelennek, feleslegesnek nyilvánítják, és Jézust, mint az Isten által közéjük letett, eléjük adott drága szegletkövet, élő szegletkövet, kiválasztott szegletkövet, félrelökik. Eldobják. Meg fogják őt ölni. Jézus ezt előre megmondja nekik. Amikor ez a beszéd elhangzik, Jézus megy már a kereszt felé. Itt megmondja a nép vezetőségének, hogy mit fogtok velem csinálni. El fogtok dobni engem, mint alkalmatlan szegletkövet. Ezek a vezetők kicsit később, már az Úr Jézus feltámadása után, újra hallották Péter apostoltól. Úgy látszik, Péter apostolnak nagyon tetszett ez a kép. Nem csak a levelében tért ki rá, hanem az első prédikációjában is, amit felolvastunk az apostolok cselekedeteiről írt könyv 4. részéből, ott is fölemlíti. Ott is a szemébe mondja a vezetőknek, hogy az Istentől letett, közétek adott drága szegletkövet, akire az életeteket kellett volna építeni. Akiben hinnetek kellett volna, akit követnetek kellett volna, ti azt a drága élő követ elhajítottátok. A szemükbe mondja nekik. Visszautasítottátok, ahelyett, hogy elfogadtátok volna. Most kérdésként szegződik itt nekünk. Először az, hogy vettük-e magunknak a fáradtságot, hogy alaposan elgondolkozzunk az Úr Jézus Krisztuson. Megvizsgáltuk-e őt? Jézus azt mondja az ő népe vezetőjének, hogy ti megvizsgáltatok engem. Az eredeti szó, a görög szó pontosan ezt fejezi ki. Megvizsgáltatok, alaposan kiforgattatok, megforgattatok, mint ahogy azt a követ megvizsgálják ott az építkezésnél a mesterek. Ugyanazt tettétek velem. Mi azt tesszük-e Jézussal, testvérek? Vizsgálgatjuk-e mi Jézust? Belenézünk a mikroszkópjainkba, és vizsgálgatjuk az anyagnak, a holt anyagnak, vagy az élő anyagnak a belsejét. Belemerülünk, lehet az életünket rátesszük erre. Kinézünk a világ mindenségbe, és nézzük a csillagokat, és belemerülünk abba, hogy ott hogy és mi van. Belemerülünk ezekbe, de belemerülünk az Úr Jézus Krisztusnak a vizsgálatába. Ugyanígy. Vagy egyszerűen beállunk azoknak a hosszú sorába, akik megvizsgálnak alaposan egy befektetést, mielőtt megtesznek, hogy jó lesz-e az, ha oda tesszük a pénzünket, és alaposan körüljárjuk, és körülkérdezgetjük az embereket, és gondolkozunk rajta hosszú ideig, mert egy döntést hoznánk a pénzünk befektetéséről. Vagy mielőtt egy használati tárgyat megvennénk előtte, és alaposan tájékozódunk, hogy most azt a mosógépet vegyük, vagy egy másikat vegyük, mert az jó, vagy nem jó. Mi, akik ennyire szeretünk, testvérek, tájékozódni, kutaszkodni és vizsgálódni, az Úr Jézus Krisztust megvizsgáltuk már? Vagy esetleg úgy dobtuk el magunktól, hogy meg se vizsgáltuk? Mert nagyon sok ember pontosan így cselekszik, hogy Jézust elutasítja magától minden alapos megvizsgálás, megfontolás nélkül. Eleve elutasítja. Ezek a zsidó vezetők legalább megvizsgálták. A mai emberek nagy része meg se vizsgálja, és úgy dobja el magától Jézus Krisztust. Nem fogadják el az életük alapkövének. Nem hisznek neki, nem követik az akaratát. Elhajítják. Persze lehet, hogy megvizsgáltuk. Mi is megvizsgáltuk, mint a zsidó főemberek annak idején. Megvizsgáltuk. Alaposan átrágtuk az evangéliumokat. Alaposan elgondolkoztunk az újszövetségi levelekről. ha sok ige hirdetést meghallgattunk az Úr Jézusról. Sok könyvet elolvastunk az Úr Jézusról. De mit csináltunk vele aztán, miután megvizsgáltuk? Mert az, hogy megvizsgáltuk, még nem azt jelenti, hogy elfogadtuk életünk alapkövének, szegletkövének. Elfogadta-e a megvizsgálás után az Úr Jézust életed szegletkövének? Vagy megelégedtél a vizsgálódással? Ne elégedj meg! Kedves testvérek, az eldobás velejárója az, tehát az Úr Jézus elutasításának a velejárója az, hogy az ember kénytelen más sarokkövet keresni. Mert az épületet azért csak föl kell építeni, és az ember érzi, hogy azért úgy a homokra nem lehet építeni, valamit azért csak alá kéne tenni. Tudnélik az életem épületének. És van is olyan dolog, amivel próbálja az emberiség pótolni az Úr Jézust. Mivel próbáljuk pótolni az Úr Jézust? Kivel próbáljuk pótolni az Úr Jézus Krisztust, akit nem lehet senkivel és semmivel pótolni? Van, aki azt mondja, hogy hát a pénzzel. Hát a mai világ ugye ezt mondja. A pénz az alapköve mindennek. A pénz a sarokköve mindennek. A pénz határozza meg a tudományt. Mert ha nincs pénz, akkor tudomány sincsen nagyon. A pénz határozza meg a politikát, mert a pénzemberek mondják meg a politikusoknak is, hogy hova kell lőni, hova nem kell lőni. A pénz diktálja az erkölcsöt is, mert az erkölcs is a pénz szerint működik, mert ha a pénz érdeke, az anyagi érdek, a gazdasági érdek az diktálja, hogy csaljunk, hazudjunk, lopjunk, akkor csináljuk. És azt mondjuk, hogy az úgy jó is, meg helyes. Nem látjuk bűnnek. Sarokkő volt, testvérek, az ész, az emberi agy, hogy így mondjam. A ráció, az értelem, majd az hordozni fogja az életünk épületét. A saját eszünk szerint csináljuk mi. Volt már sarokkő egy eszme, egy ideológia, ami szerint próbálták építeni az emberek a saját életüket. Volt eszme egy párt. Bocsánat, egy párt, mint sarokkő. Párt is lehet sarokkő. Az életünknek a sarokköve. Lehet egy felekezet, testvérek, az életünknek a sarokköve. Egy felekezet, amihez igazodunk. Vallási gyülekezet. Lehet sarokkő maga az ember. Én vagyok az életem alapköve. Én. És rám kell, hogy épüljön minden. Testvérek, csak hogy látjuk, hogy ezek az épületek, amik a Jézus pótlékokra épülnek, ezekre a hibás kövekre. Azok az életek is, vagy azoknak a népeknek az élete, vagy annak az emberiségnek az élete, hát az igencsak ferdére sikerül. Igencsak ferdére sikerül, és előbb-utóbb összeomlik. Jézus Krisztus testvérek egy pótolhatatlan szegletkő. Bevizsgáljuk, megvizsgáljuk, kikutatjuk, és elfogadjuk hitáltal, és követjük az ő akaratát, vagy elutasítjuk. Minden esetre az Úr Jézus beszélt arról itt a felolvasott ige szakaszunkban, hogy milyen következményekkel jár az ő eldobása. Így mondja itt a 44. versben azoknak, akik hamarosan félrelökik, aki e kőre ráesik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Vagyis azt mondja ezzel, hogy eldobtok engem, de ti fogjátok a rövidebbet húzni. Ti fogtok tragikus következményeket tapasztalni emiatt. Nem én fogok szerencsétlenül járni, hanem ti. És ez azóta is így van, testvérek. Ha valaki az Úr Jézus Krisztussal összeütközésbe kerül, akár úgy, hogy ő esik rá, vagy én esek rá, ha létrejön a konfrontáció az Úr Jézus Krisztussal, akkor ott nem ő fogja rövidebbet húzni, hanem én, az ember. Nem ő fog gyászos véget érni, hanem én. Az Úr Jézus egyébként itt egy zsidó közmondást is használ, csak egy kicsit átfogalmazza. Az volt a zsidó közmondás, ha a kő a fazékra esik, jaj a fazéknak. ha a fazék a kőre esik, jaj a fazéknak. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy mi történik, mert úgyis a fazék fog összetörni. A cserép edény fogja a rövidebbet húzni. Ha mi az Úr Jézust eldobjuk, nem ő fogja a rövidebbet húzni, hanem mi. Jézus ezt előre megmondja, és nagyon kemény szavakat használ itt, mert azt mondja, hogy aki engem eldob, aki én nem kellek, az számoljon azzal, hogy össze fogom zúzni, és össze fogom morzsolni, ami itt a kárhozatot jelenti. Tehát az Úr Jézus Krisztus eldobása, testvérek, az súlyos, tragikus, örökkévalóan tragikus következményekkel jár a mi számunkra is. A te számodra, meg az én számomra is. Végül, testvérek, az Úr Jézus Krisztus felolvasott igénkben azt is előre tudatja hallgatóival, hogy hiába fogják őt elvetni, eldobni, halálba küldeni, mert beteljesedik rajta a proféciának a második fele is, miszerint amely követ az építők eldobtak, az lett a szeglet köve. Soha nem olvastátok-e az írásokban, mondja nekik, amely követ az építők megvetettek, az lett a sarok kővé? És hozzáteszi, ezt a csodálatos dolgot az Úr cselekszi meg a szegletkővel, az az Úr, aki letette őt a Sionba. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Ezzel az Úr Jézus egyértelműen előre kijelentette az ő feltámadását, és az Isten által történő megdicsőülését is. Felvilágosítja a saját népének a vezetőit arról, hogy el fogtok engem dobni, de maga az Úr csodát fog tenni velem, és bizonyságot fog tenni előttetek arról, hogy mégiscsak én vagyok a szegletkő, az igazi, az élő, a drága, a kiválasztott szegletkő. Ahogy tudjuk, testvérek, pontosan úgy is történt. Ahogy az Úr Jézus megmondta, az emberek által sarokkőnek alkalmatlannak ítélt, eldobott követ a keresztre szögezett, élő követ, maga az Úristen felvette a halálból, feltámasztotta és ültette a maga jobbjára a mennyben, megdicsőítve őt örökkön örökké. Kedves testvérek, ezeket el kell mondani az Úr Jézus Krisztusról, elmondta már Péter apostolot Jeruzsálembe. Elmondta a zsidóknak. Hallaniuk kellett az őskeresztény prédikációból, hogy akit ők eldobtak, akin ott gúnyolódtak a kereszt alatt, akit leköbdöstek, az a személy, az Úr Jézus föltámadt a halálból, és hallaniuk kellett, hogy már akkor is ő volt a szegletköve, amikor eldobták, és a feltámadása után is az maradt. Sőt, Péter azt mondja, hogy nem csak Izraelnek adatott szegletkő ül, hanem az egész emberiségnek. Ámuljatok és bámuljatok, mondja Péter ott a zsidó vezetőknek, mert akit ti eldobtatok, azt az Úr feltámasztotta és megerősítette, és megdicsőítette, és nyilván bizonyságot tett róla, hogy ez a szegletkő, az Úr Jézus Krisztus. Egy zárójelbe tett megjegyzésként hadd fűzzem hozzá, hogy Péter apostol az Isten kegyelmére is rávilágított. Mert azt mondta ezeknek a zsidó vezetőknek ott, hogy akit ti eldobtatok, most tulajdonképpen általam megint visszakapjátok. És ez kegyelem. Mert most hirdetem nektek ezt a feltámadott, ugyanazt, akit ti elhajítottatok, most újra hirdetem nektek, mert Isten újra fölkínálja nektek, hogy építsétek rá az életeteket. Eldobtátok, de még egyszer adja nektek. És ez kegyelem. Higgyetek ő benne, és kövessétek az ő akaratát. Testvérek, ma is, nekünk is, nekem is ugyanezt kell hirdetni. Az Úr Jézus Krisztus eldobott állapotában is hirdetem. Mert ő akkor is, amikor el volt dobva a keresztre, akkor is ő volt a sarokkő, a szegletkő, a legfontosabb személy. És aztán, amikor föltámasztatott a halálból, és megdicsőítetett, és ültette Isten a maga jobbjára a mennyben, Most is ő a szegletkő. Az örökké való szegletkő az átkozott, mert aki a fán függ, az átkozott. Az az átkozott Jézus, az átkozottnak tekintett názáreti zsidó, ez a szegletkő, testvérek. Az élő szegletkő, akit Isten föltámasztott a halálból, akit Isten olyan névvel ruházott föl, amely minden név fölött való, hogy olvassuk az apostol levelében, őt tette Isten sarokkővé a te számodra, az én számomra, a magyarok számára, az egész emberiség számára. Bizony az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. És most szeretnék is felszólítani mindenkit, akik érint ez a dolog, hogy vállaljuk az Úr Jézust az ő félredobottságában is, és vállaljuk őt az ő megdicsőített állapotában is. Hitáltal fogadjuk el, mint életünknek a sarokkövét, szegletkövét. Tedd meg ezt egészen személyesen. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és követve az ő szavát, építsd rá az életedet. Ne vessétek el azt, és ne vesd el azt, aki elvetetett azért, hogy te ne legyél elvetett. Ne dobd el azt, akit az Atya kegyelmesen visszaadott, mint megdicsőített Urat neked, hogy legyen az életednek sarokköve. Legyen az életednek egy meghatározó személye. Ne dobd el ezt a Jézust. Mert kegyelem az a te számodra is, meg mindnyájunk számára, hogyha esetleg már eldobtuk volna többször magunktól, hogy Isten újra meg újra elénk teszi. És még mindig kínálja nekünk, még mindig parancsolja nekünk, még mindig várja tőlünk, hogy legyen ő a hitünknek által, az engedelmességünknek által az életünknek a sarokköve. Akin az egész életünk nyugszik. Aki az egész életünknek megszabja az irányait. A gondolkodásunknak, az erkölcsünknek az irányait. Legyen olyan valaki, aki az egész életünket összetartja. Az életünk területeit összeköti egymással. Hogyha valaki elfogadja őt az élete alapköveként, testvérek, akkor Péter apostolhoz visszatérve a levelében azt mondja, hogy ennek drága következményei lesznek, mert például az ilyen ember beépül Jézus Krisztus által az egyházba. Nagybetűvel írva azt az egyház szót. Az egyháznak a Krisztus a szegletköve. És hogyha valaki a Krisztushoz csatlakozik hitáltal, és ő neki engedve építi rá az életét, az az ember, testvérek, Jézus Krisztus által hozzá kapcsolódik a többi ugyanígy élő emberhez. Jézus az, mint egy kő, összeköti egymással a falak tégláit, ugyanúgy köti össze Jézus egymással az embereket. Olyan nincs, hogy én hiszek Jézusban, és egyedül élek. Semmi közöm nincs a többi keresztény hívő emberekhez, akik ugyanúgy Jézus Krisztusnak a követői. Ilyen nincs. Ő összeköt bennünket egymással, egy adott helyen, egy gyülekezetben. Az egységünknek az alapját biztosítja, testvérek. Különben csak ilyen szanaszét hulló téglákból áll a gyülekezet. De ha Jézusra épülünk, hitáltal őt követjük, neki engedelmeskedünk, hogy az igében előttünk van, akkor ő összeköt minket egymással, egy belső lelki kapocsal. Még a szent lelkét is adja, mint egy malter gyanánt, ha szabad így mondanom, hogy összekössön minket egymással, többszörös kötelékkel. Összeköt bennünket nem csak egymással, hanem az előttünk élt hívő testvéreinkkel, akik már az Úrnál vannak. Összeköt bennünket még azokkal is, akik majd utánunk jönnek, a fiainkkal, az unokáinkkal, ha lesznek. Összeköt bennünket az Isten gyermekeivel, és összeköt minket magával az Úrral, az Úr Jézus Krisztus. Drága következményei vannak annak, ha őrá épül az életünk, mert az is egy következmény lehet, hogy az életünknek tényleg lesz egy egysége. Nem fogjuk úgy érezni, hogy hát más vagyok itt, amikor a templomba ülök, meg más vagyok, amikor az utcán megyek, meg más vagyok, amikor a munkahelyen vagyok, Más vagyok, amikor a hívőkkel beszélek, más vagyok, amikor a hitetlenekkel beszélek. Itt az erkölcsi felfogásom. Ilyen, amott, amikor kimentem ott már. Amolyan, az életem szanaszét hullik, mert nincs közte semmi, az életem területeit nem köti össze semmi és senki. Nem, testvérek, az hívő embernek az élete területei, azok egy harmonikus egészé állnak össze az Úr Jézus által. És ez egy boldog állapot, egy örömteli állapot, egy csomó feszültség oldódik fel az emberbe. Jézus hordozza az életünket, testvérek, és nem kell attól félni, hogy egyszer összeomlik az. Egyszer összeborul, szétesik az egész. Mert csak egy tákolmány, még akkor is a díszkivilágítás van rajta. Vagy ha szuper vakolattal van bevonva kívülről, akkor is csak egy tákolmány az egész. Amitről tudjuk, hogy ha egy kicsit meglöki, valaki összeborul. Mert labilis az egész, idegileg, meg testileg is, meg mindenhogyan. A hívő embernek az életét, akit Jézus hordoz, egy szilárd, egy jó épületté teszi, egy boldog emberré teszi. Nos, az Úr Jézus ebben a történetben az ő népe vezetőinek beszél saját magáról, és elmondja, hogy milyen jelentőségem van nekem. Elmondja azt is, hogy el fogtok engem ugyan dobni, de föl fog engem támasztani, és megdicsőít majd előttetek az Atya. Én nem akárki vagyok a számotokra, és az Úr Jézus most nekünk is ugyanezt mondja el ezen az igén keresztül. Adja meg nekünk az ő szent lelke által, hogy higgyünk neki, hogy követve az ő szavát ráépítsük az életünket, szerinte épüljön föl a mi életünk, hogy áldottak lehessünk, és őt dicsőítsük. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki szegletkő vagy, aki élő, Istentől választott, drága, pótolhatatlan szegletköve vagy a saját egyén életünknek is, és a mi népünk tagjai életének, vagy az emberiség tagjai életének is. Sőt, akit az Atya annak az új égnek és új földnek, az új emberiségnek az alapkövévé tett, szegletkövévé teremtett. Köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy újra és újra szembesülhetünk veled. Újra és újra elénk állsz, megszólítasz bennünket, és arra szólítasz, hogy higgyünk benned. Fogadjunk el téged, ami megváltónak, ami életünk urának. Kövessünk téged hittel, bizalommal. Hagyatkozzunk te reád. Térjünk meg hozzád. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt megtenni. Imádkozunk azokért, Urunk, akik már régóta vizsgálgatnak téged, de még nem jutottak el oda, hogy életük alapkövévé tegyenek. Segítsd őket eljutni a döntésre, hogy fölvesznek, és elhatározás születik a szívükben, hogy rád építik az életüket. És kérünk téged, hogy áld meg azokat, akiknek az élete már rád épül, és segíts bennünket, hogy figyeljünk a te igédre, útmutatásaidra, akaratodra, és kövessük azokat, amiket te mondtasz nekünk. Hadd alakuljanak az életünk dolgai úgy, ahogy te kívánod azt. Erősíts meg bennünket a neked való engedelmességben. Köszönjük te néked, Urunk, hogy igéd által most is tanítottál minket, és önmagadra irányítottad a figyelmünket. Kérünk, hogy ejts rabul bennünket, és add, hogy egészen a tiéidé lehessünk. Imádkozunk hozzád most gyülekezetünk szenvedő tagjaiért. Kérünk téged azért a testvérnőnkért, aki bent van a klinikán, és súlyos állapotban van. Kérünk, hogy ha lehetséges, akkor gyógyíts meg. És kérünk téged, hogyha el akarod vinni, akkor adja a férnek, a család többi tagjának is békességet és vigasztalást. Köszönjük te néked, hogy a te hatalmas kezedben tudhatjuk magunkat. Akár élünk, akár halunk. Urunk, imádkozunk hozzád a gyülekezetünk gyermekeiért, hogy legyél közöttük, és áld meg az ő szívükben a te ígéret, amit hallanak itt hétről hétre. Munkálkodj bennük, hogy higgyenek te benned. Imádkozunk hozzád a mi népünkért, hogy adjál ennek a népnek lelki ébredést, hozzád fordulást, és ne engedd, hogy a mi népünk téged megvizsgálás nélkül eldobjon magától. Homokra, pénzre és egyebekre építve aztán az élete düledező viskóját. Kérünk téged arra, hogy csöndesítsd el a háborút, amíg kirobbant ezen a héten. Ha lehetséges, Urunk, könyörülj meg, és vess véget a hiába való pusztításnak. Az emberi életek, akik nyomorultul jártak, hadd legyenek ők is a te kezedben, Urunk. És kérünk is azért, hogy légy ott, abban az országban is, amely téged kivetett magából, amely veled nem hajlandó törődni, amely a bálványimádásba veszett el. Könyörülj meg rajtuk, hogy valahogyan fölragyoghasson előttük a nyomorúságban is a te személyed. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és kérünk, hogy vezérelj bennünket az életünk útján, hogy békességben és irántad és egymás iránt való szeretetben tudjunk élni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem a heti alkalmainkat. Most rendkívüli alkalmunk nem lesz, de a szokásos alkalmakat megtartjuk hétközben.